Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az azeri örmény béke megállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke, írta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára. Az azeri örmény béke megállapodás tegnapi aláírása nem csak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent, húzta alá. Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke, mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni indiai, az iráni izraeli és az azeri örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül, tette hozzá. Nem kell visszafizetni a babaváró hitelt, ha meghalt a házastárs, közölte a Demokratikus Koalíció elnöke online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára úgy fogalmazott, addig verték az asztalt, amíg sikerült elérniük ezt a módosítást. Felidézte, hogy akinek tragikus körülmények között meghalt a házastársuk, azoknak eddig még gyászolni sem volt idejük, mert a bankok könyörtelenül követelték rajtuk a törlesztő részletet. Dobrev Klára hangsúlyozta, sikerült rábírniuk a biztosítókat és bankokat, hogy létrehozzák a korábban ígért 600 millió forintos alapot, ami a gyászoló családoknak fog segítséget jelenteni. Közlekedési balesetben meghalt egy mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje, közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejérvár megyében. Az áldozat az Enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-én csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak. Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti. Lezuhant egy kis repülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt, közölte az aradon.ro hírportál. A 112-es segélyhívóra helyi idő szerint 11:30-kor érkezett a riasztás, hogy egy kis repülőgép csapódott be az Astrail Industries vagongyár udvarán. A kiégett roncsok között talált két férfin a helyszínre érkezett rohammentősök, mert nem tudtak segíteni, csak a halálukat tudták megállapítani. A becsapódás helyszínén a kis repülőgépen utazó 45, illetve 47 éves áldozaton kívül senki sem sérült meg. Eloltották a szombat délután keletkezett tarlótüzet Hódmezővásárhely közelében, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a Szikácsi településrész mellett 4 hektáron égett a tarló. A tanyasi területen 3 ponton 90 szalma, 12 szén a körbe lakapott lángra, és néhány kapter is meggyulladt. A Hódmezővásárhelyi és a Makói hivatásos tűzoltók mellett Szegedről és Orosházáról vízszállítók, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett még a helyszínre, tették hozzá. Ideje komolyan venni az úszás tudás fontosságát, figyelmeztetett a Balatonátúszás apropóján a Balatoni Turizmus Szövetség. Az MTI-hez eljuttatott közleményben kiemelték, a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszni tudás. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának adatai alapján azt írták, a statisztikák szerint az elmúlt 5 évben több mint 560 ember vesztette életét hazánk természetes vizeiben, a tragédiák közül több mint 60 a Balatonban történt. Ezek nagy része elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel, idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét. A szervezet vezetője rámutatott, a nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka, mégis sok olyan gyerek és felnőtt van, aki nem tud, vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni. A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet, tette hozzá. Végül a várható időjárásról. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak néhol nyugaton és északon fordulhat elő, kis eséllyel jelentéktelen futózápor, esetleg zivatarra délutáni kora esti órákban. Több tehetségünkön megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati északnyugati szél, napközben 33 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Ipoly Balogra és Jász Szent Andrásra látogatunk el. A felvidéki kisfaluban a 21. alkalommal megrendezett Szent Korona ünnepségen veszünk részt. Elsőként dr. Martos Levente Balázst, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökével beszélgetünk.
A fiatalság az nagyon viszonylagos dolog. Be kell, hogy valljam, hogy amikor először a mitrát, még akkor csak felpróbáltam a fejemre már, mint a kinevezés után keresve, hogy milyen is legyen az a bizonyos püspöki süveg, akkor váratlan idősnek láttam saját magamat. Azt gondolom, hogy az ember a feladatokat kell, hogy magára vállalja, a tisztségekkel helyesen kell élnie. És igazából a felkészültség mellett inkább a felelősség az, amit hogyha jól teszünk, hogyha a szeretettel tudjuk vállalni, akkor nem azzal kell törődni, hogy fiatal vagyok vagy idős, hanem hogy fiatalokat és időseket egyaránt tudjuk szolgálni. Ez gyakran persze egy olyan ideál, amitől messze maradunk. Látni kell, hogy az ember ilyenkor is ember marad, most is van szükség pihenésre, most is van szükség arra, hogy legyen idő tovább tanulni, emberségben és időnként, hogy is mondjam, adatszerűen is. És hogyha ezt sikerül megtenni, akkor ez talán fiatalon tart bennünket a szolgált közben is.
Hogy az ember idősebb, már mondjuk, mint én is, könnyebben hagyatkozik a tapasztalatokra. Aki fiatalabb, annak egy kicsikét többet kell gondolkodni, vagy pedig, hát hogyha itt van a fej, az ész, az, ami nem feltétlenül a tapasztalaton múlik, hanem azon, hogy mennyire tud elmélyülni abban, ami bekerült. Mert szolgálat. Mindenképpen szolgálat, az emberek szolgálata, az egyház szolgálata is. Én erre kérdeztem rá, hogy ez a fiatalság, hát meg kell újuljon az egyházunk.
Az egyháznak egy állandó kihívás az, hogy az örökkévaló Istenre próbál tekinteni, és a szívében, a lényegében tulajdonképpen mindig az örökkévaló Istennel találkozik, azzal a Krisztussal, aki ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. És közben, hogy ennek mégis csak új és új formát tudjon adni, vagy hogy úgy tudja szeretni ezt a világot, ahogyan van. És ez bizony néha nem kis kihívás, hiszen ez a világ azért véges, törékeny. Azt gondolom, hogy belevetni magunkat a jelen pillanatba, az csak akkor tudjuk, hogyha közben mélyen belegyökerezünk az Isten örökké valóságába. Az egyházi szolgálatnak a mindennapisága az a szent és a profán határán van. A szenttel akarjuk a profán világot megismertetni. A Szent Isten be akart lépni a mindennapok világába, és ennek próbálunk hát tanulni lenni. Én nagyon szeretem idézni Hans Hus von Balthasart, a 20. század egyik kiváló teológusát, aki azt mondta, hogy a keresztény ember önmagában mindig fiatal. Fiatalon tartja őt az örökké ugyanaz és örökké változó Isten.
Fiatalságról van szó. Mennyivel könnyebb azért egy fiatalabb püspöknek a fiatalabbakat megszólítani? Vagy hát mindig nehéz ugye egyre nehezebb megszólítani a fiatalokat, de ott, ha önt látják, jó, hogy hasonlít hozzám, fiatalos, ha nem is ugyanannyi idős, de fiatalos mozgásra van, úgyhogy követhetem én is őt, nem?
És még konferencián belül ugye különböző resszortjaink vannak, az ifjúsági lelkipásztorodásnak a felelőse Fábri Kornél püspök atya, amikor én őt látom, akkor így róla is mindig a fiatalság jut eszembe, és ugyanakkor hálás vagyok azért, hogy én meg egy másik egyébként meglehetősen összetett és akár nehéznek mondható területnek és a felelőse vagyok, a hivatás gondozásért. Az én sajátos feladatom az, hogy legalábbis a püspöki konferencia részéről támogatást igyekezzem nyújtani azoknak a lelkiatyáknak főleg, meg szerzeteseknek, akik a fiataloknak a hivatásválasztás útján igyekeznek kísérni. A világ ma nagyon sokat beszél arról, hogy a generációk különböznek egymástól, hogy az Y generációt most már a Z generáció követte, és így tovább. Én abban hiszek, vagy úgy gondolom, hogy az ember mindig úgy ember marad. Biztos, hogy átalakítanak bennünket a technikai vívmányok, átalakítják legalábbis a szokásainkat, de az ember mindig arra vágyik, hogy valaki mellé álljon, hogy valaki megszólítsa, hogy valaki támogassa őt azokban a kérdésekben, amelyekben neki egyébként saját választ kell megtalálnia. A fiatalokat én a magam részéről nem gondolom, hogy meg tudnám szólítani úgy, hogy most én nem tudom, valami óriási fesztivált szervezzek, vagy valami hasonló, de leginkább az egyéni útkeresésükben megpróbálok a magam részéről melléjük állni, vagy legalábbis azokat támogatni, akik ebben a odaállásban, ebben a támogatásban a frontvonalon vannak.
Itt Ipoly Balogból nem csak a fiatalok szólították meg, hanem minden korosztály, őszinte legyek profánul, mondom, tátott szájjal hallgatták, amit mondott, mert szívből beszélt azokhoz, akik itt voltak. Ugye ez egy olyan tulajdonság, ami kevés embernek adatik meg, az a lehetőség, hogy több száz embernek, hát több tízezer embernek, hiszen rádió, tévé közvetítette, a mi rádiónk is közvetítette, tulajdonképpen valamit adott. De azért végül is olyat adott, ami kellett az embereknek. Ugye itt van ez a... Nem mondok semmit, mert nem politikai helyzetről van szó, de azt mondta az embereknek, amit akartak hallani. Úgy érezte? Vagy úgy készült? Vagy kell egyáltalán készülni?
Hát ezt nem egészen tudom. Tulajdonképpen, mármint, hogy mit akartak hallani az emberek, ezt nem pontosan tudom. A mai napon Szent István királyra, a Szent Koronára, a magyar nemzetünk összetartozásra emlékeztünk itt Szlovákiában, egy olyan területen, ahol egyébként a községhebben lakóknak körülbelül a 80%-a magyar, és ahol egy országra, szinte Kárpát-medencére visszhangzó Szent István, Szent Korona ünnepet tartanak ki már 21. alkalommal. De egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy nagyon is megmutatkozik egyrészt az embereknek a kiszolgáltatottsága. Azok, akik a határainkon túl, a Magyarország, a mai Magyarország határain túl élik meg a magyarságukat, nagyon várják, hogy a kultúrájuk értékét, az összetartozásuknak a szépségét, a magyar hagyományoknak és egyébként a magyar kereszténység hagyományainak az értékét, azt visszatükrözzük nekik, abban megerősítsük őket. És én boldog vagyok, hogyha ezt valamennyire sikerült megtennem. Másfelől úgy gondolom, hogy Szent István király öröksége egy átalakuló világban, amikor a demokrácia korában élünk, egy monarchára, a magyar királyságnak az alapítójára, egy szent emberre visszagondolunk, akkor tehát ez az örökség nem minden további nélkül érthető a mai magyar átlagember számára sem. Olyan utakat kell keresnünk, amelyeken ez az örökség megközelíthető. Olyan módokat kell keresnünk, amelyeken a történelmi tények, azok egyfelől izgalmasak, érdekesek, másfelől pedig valahogyan mi is megtaláljuk velük az újra a kapcsolódásunkat. Úgy gondolom, hogy túlságosan gyakran használjuk közhelyszerűen, és ennyiben, mint egy üresen a magyar kereszténységnek bizonyos jelszavait. És arra kell törekedni, hogy ez ne maradjon jelszó, ne maradjon felületesség, hanem amennyire csak lehet a lényünkben őszintén próbáljuk megtalálni azokat a helyeket, pontokat, ahol ezek a hagyományok megszólítanak minket ma is.
Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok, és további jó munkát. Van még az aratásban, ugye?
Köszönöm, és őszintén biztatok mindenkit, hogy a hagyományainkban rejlő életerőt, aratnivalót, azt megtaláljuk.
Dr. Martos Levente Balást, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Sorunk folytatásában egy könyv szerzőjével beszélgetünk.
Dr. Kocó József vagyok, nyugalmazott pedagógus, történelem, filozófia, magyar szakos tanár. Egy ideig tagintézmény iskolai igazgató is voltam Vámos Mikolán. 2010 óta nyugdíjas vagyok, és hát a 90-es évek elejétől foglalkozom helytörténettel. Helytörténeti szakkört vezettem az iskolában, és a tanítványaimmal a foglalkozásokon túl barangoltunk Börzsönyvidékén, Felvidéknek a közeli településein, táboroztunk, így eljutottunk Lengyelországba is, hiszen Vámos Mikolán lengyel menekültek voltak, és így adódott a kapcsolat felvétel.
Hogyha ott találkoztunk volna valahol ott a Duna mentén, vagy Vác környékén, akkor nem is csodálkoznék, de hát itt Vajbalogon vagyunk, és egy Árpád kori templom tövében szól az énekkor, hamarosan kezdődik majd a mise, Szent mise, de ön pedig a könyveit mutatja itt be, és nem arról a vidékről, hanem a trianoni határon túlról.
Igen, pontosabban a Honti főesperességnek a történetét dolgoztam fel ebben a munkámban. A Honti főesperesség egykor Nagymarostól Selmecbányáig, Hontfüzesgyarmattól Csábig, Apátújfaluig terjedt. Fénykorában mintegy 100 plébánia tartozott hozzá. Első említése 1156-ban volt, és hát a Trianon elcsatolta, elszakította a felvidékegyházakat, viszont a maradék terület, az Ipoly völgy és a Börzsöny vidéke 1993-ig állt fenn. Ekkor II. János Pál pápa csatolta, átszerezte a Magyarország egyháztartományt, és ekkor került a terület a Váci egyházmegyéhez.
Tulajdonképpen azért a kutatás mégsem volt olyan egyszerű, gondolom, mert ez sajnos a határokon, trianoni határainkon túl van, a felvidéknek a, úgymond a plébániáit, illetve hát az esperességet nem csak itt, hanem a püspökségen is kell kutatni, ugye, mert a főiratok oda kerülnek.
Tulajdonképpen a kutatásomat a Prímás Levéltárban, Esztergomban végeztem, ahol nagy...
Hát a múltot van.
Igen. És a felvidéki egyházak tekintetében pedig sok segítségre kaptam kedves barátomtól, Csáki Károlytól, aki Ipolyságon él, ugyancsak nyugalmazott pedagógus, és hát nagyon sok településnek feldolgozta a múltját, és benne az egyház történetét is.
Ugye ezek azért mégiscsak valamilyen szinten tematikusak, hiszen egyházi dolgokról van szó, születések, halálesetek, különböző épületeknek a története. Azért ehhez kell egy olyan affinitás is, hogy az ember érezze magát otthon a templomok, illetve plébániák környékén.
Így igaz. Tulajdonképpen a munkámban megjelenítem, hogy településenként mikor épült templom, mi volt a védőszent, ki volt a védőszentje, illetve milyen fontosabb események zajlottak le. Egyrészt az általánosságban, tehát a kereszténység történetében milyen probléma adódott mondjuk a török hódoltság idején, illetve hát a protestáns egyházaknak a elterjedése idején. Ez bizony elég ilyen fájdalmas időszak volt. Igen. Aztán sikerült kigyűjteni, hogy az egyes településeken kik voltak a plébánosok. Nagyon sok sematizmust átnéztem, és hát időmetszetekben ezt be is emeltem a könyvembe.
Akkor ez időhöz kötött, tehát megkezdi mondjuk 1556-tól, hogyha jól hallottam egy számot itt, évszámot, és akkor tulajdonképpen a Trianonig?
Tulajdonképpen a főesperségnek az első említése 1156. A fontosabb följegyzések között a pápai tizedjegyzéket kell megemlítenem, 1332-37, és bizony ekkor már 70 plébániát említenek a főesperességhez tartozóan, és akkor a terület is nagyobb volt, hiszen Liptóból 13-15 egyház is a főesperességhez tartozott, valamint ugye az esperességeket, főesperességeket már Szent Istvántól kezdődően vármegyei hatókörrel szervezték, viszont Nagyhont egy kettős vármegye volt. Pontosabban Hont kettős vármegye volt, Nagyhontból és Kishontból állt, és a kishonti rész 1803-ig szintén a főesperességhez tartozott, ekkor viszont a közigazgatási átszervezés is történt, és 1776-ban pedig néhány területet leválasztottak a Esztergomi főegyházmegyétől. Ekkor jött létre a szepesi, akkor a Besztercebányai és a Rozsnyói püspökség.
Szép szám, 1803, ugye akkor alakul az egri érsekség meg, és akkor csatolnak el Nagyvárat, illetve a kassai részt is, és így is az egri maradt az egyik legnagyobb területű. Itt pedig ezek a területek nem olyan hatalmasak, de azért mégis a felvidéket szinte majdnem Nagyszombatig úgy behatárolják.
Így igaz. Tehát újólag, de 1993-tól pedig már ugye a Váci Egyházmegye is az egri érsességhez tartozik.
És amikor végigjárja úgy a környéket, a felvidéket, néha-néha megkérdezik, hogy miért pontosan ezt kutatta?
Hát nagyon egyszerű a magyarázat. Én református vagyok. Előfeldolgoztam a Helvét hitvallás Palócföldön című munkámban az egykori drégepalánki espressének a történetét. Ez Prismaróttól Losoncfülekig terjedt. Ugyancsak olyan sorsa jutott, hogy már nem létezik ez a esperesség sem. 1952-ben szűnt meg. A feleségem katolikus. Amikor megírtam a említett református egyháztörténetet, utána némi lelkifullásom támad, hogy a feleségemhez tartozó egyházakat is érdemes lenne. Most én természetesen gyűjtögettem lakóhelyemen és környékén a katolikus templomokra vonatkozó adatokat is, és lényegében volt anyagom, tehát 2017-ben hozzáfogtam, és mintegy 6 év alatt született meg ez a munka.
Kemény munka lehetett akkor 6 évig dolgozni rajta, igaz, hogy már nyugdíjas volt, de hát akkor is. Ez azt jelenti, hogy reggel ezzel kelt, és te ezzel feküdt, vagy pedig hát azért hát érni kellett ennek, hogy mit akarok, mit szeretném, milyen sorrendet hozzak pontosan, és hát végül is ugye a lelkiséget is bele kell abba vinni, nem csak ott a kemény számadatokat.
Így igaz, tehát azért természetesen éltem a nyugdíjasoknak az életét, és voltak egyéb irányú kötelezettségeim is, jelentek meg kisebb műveim is közben. Egyfajta előmunkálatok voltak ehhez a nagyobb lélegzetű kiadványhoz, és nagyon szívesen osztom meg a lakóhelyemen, szülőfalumban vagy a környéken azokat a gyűjtéseket, amiket feldolgoztam, tehát előadásokat is szoktam tartani, amit hát prezentációval teszek úgymond emészthetőbbé, fogyaszthatóbbá.
Sokat beszélgethetnénk még, de hát azért gondolom, hogy jönnek is hamarosan, most már kezdődik nem sokára a szentmise, önnek pedig hát azért dolga van. Egyébként hogy került ide?
Plébános úrral, Ferenc atyával kapcsolatban vagyok. Egyébként a kiadvány valamennyi a főesperességhez tartozó plébániához már részben eljutott. Még egy-két plébánia van hátra itt a felvidéken, és hát tulajdonképpen a könyvet terjesztem, Honcsitáron a szabadtéri miséken szoktam megjelenni, ott már tavaly is, és hát lényegében most a tavasz folyamán, nyár elején kétszer is találkoztam plébános úrral, és megbeszéltük, hogy most itt leszek, és...
Egyébként és támogatók vannak?
Vannak támogatók, Vámos Mikola képviselőtestülete, és néhány ismerős ugyancsak támogatta kisebb összeggel. Egyébként az a tervünk nem sikerült, prímási levéltár ígéretet tett arra, hogy 2022-23 tájékán kiadja, de anyagi hiányában ez nem sikerült. Tehát szerzőkiadásban jelent meg, de van benne támogatás is.
Dr. Kocó Józsefet hallották Ipoly Balogról. következő riportunk a Jászszent Andrási plébánia épületében készült.
Dávidné Koppányi Zsuzsa vagyok, Jászszent Andráson működő Jászó Alapítványnak az elnöke, és ennek a kiállításnak az egyik szervezője.
És
én László Krisztina vagyok, én amatőr ikonfestő.
De itt vagyunk, ikonokat látunk is, ugye? Tulajdonképpen fél szóval már mondta, hogy kezdődött, de azért mégis a rádió hallgatók, hát hogyha hallhatják, hogy hogyan kezdődött ez az ikonfestészet.
Gyerekkoromban mamával sokszor voltunk templomban, mindig tetszettek ugye a freskók, meg maga a falfestés is, és úgy tetszett meg. És igazából hirdetés alapján, ugye, hogy hirdették, hogy amatőr ikonfestő tanfolyam indul, és ugye ott kezdtem eljelentkezni, és ott tanultam meg, hogy kell az alapokat elkezdeni, a festést, meg technikát, elméletet, ezt mindig úgy elkezdtük ugye tanulni. Plébános urak révén.
László Krisztina, és hát tulajdonképpen egy kis aprócska ikonok ezek. Van, amelyik nagyobb is, ugye?
Igen, kicsit odébb van nagyobb is.
Mire kell ezt tenni, festeni?
Hát rendes fára kéne, nekem én rétegeltem ezre. Én azt tudtam egyébként szerezni, meg azt tudtam szépen levágatni, de azt is én alapozom.
Tehát alapozás után jön a festés. Nem kell izgulni, mert már mondtam, hogy majd én izgulok. Tehát alapozás után jön szabad kezű festés, vagy előre azért megrajzolja?
Hát igazából kupírozzuk, mert nekünk úgy tanították, én még azon a menet szerint megyek. Szóval ugye igazából a technikás, porfestékes kupírozás van igazából. Szóval elő van fixen, úgy rajzolva a papíron, és úgy teszem fel rá.
Ezek tartósak, ugye?
Igen, mert le is lakkozom őket a legesleg végén, meg amúgy rétegelve van festve. Szóval mindig válni kell legalább, néha egy napot, mire megszárad, és ugye sokan látják is az arcokon, a ruhákon is, hogy ugye mindig válni kell, mire megszárad, és azért tart sokáig. Szóval igazából két hét van egy kép, mire ami tényleg megszárad.
Amatőr mondja, de hát ezek már azért olyan ránézésben is olyan színvonal, hogy nem is szabad mondani az amatőr, bár jó az, hogyha az ember nem gyorsan lesz nagyon nagy művész, mint a szembe lévő templom festő, ugye, azért ott az ikonok azért másak. És akkor átjövünk ide, ugye?
Igen, én csak azt szeretem volna, hogy mi nagyon-nagyon tiszteljük azt Krisztinában, hogy azt tudni kell róla, hogy nagyon-nagyon kevés ideje van ezeknek az ikonoknak a készítésére. Szerintem, ha tehetné, mindig ezt csinálná, de tudni kell róla, hogy két kicsi lánya van neki, akikkel foglalkoznia kell, illetve hát munka mellett végzi az ikonfestést, tehát szerintem, hogyha tehetné, akkor napi 24 órában ezt csinálná, így viszont nagyon-nagyon nehéz rá időt elcsípni, és ez pontosan egy olyan tevékenység, ahol nem is annyira végeredmény, hanem maga a munkafolyamat is fontos, ugye ez egy spirituális elmélyülést kíván, ez szerintem át kell kicsit alakulni, és ezt mutatja az anyaghasználat is, mert ugye nem boltban készen kapható festékekkel dolgozik Krisztina, hanem a hagyományos ikon technikának megfelelően ő porfestékekből, ásványi pigmentekből, tojássárgájával, sörrel keveri ki, tehát azért ez egy, ahogy mondta, hogy egy sok réteget kell egymásra fektetni, ez nem annyi, hogy az ember úgy érzi, hogy most elkapta az ihlet, és maga elé tesz egy lapot, és hirtelen kinyitott festékes dobozt kiken valamit. Ez egy folyamat, ahogy az régen is történt. Szerintem ez teljesen úgy zajlik, mint ahogy mondjuk a középkorban, akár Oroszországban, akár Bizáncban készítettek egy ikont, vagy a Balkánon. Tehát Krisztinának ebbe azért bele kell mélyülni, ami valljuk be, hogy aki nevelt már két kisgyereket, nem egy egyszerű feladat, nem beszélve ugye a munkahelyünkről.
Ugye ezt azért tanulni kell, mondta, hogy volt egy olyan alkalom, amikor megtanulhatta, de az egy dolog, az első perc, úgy mondjuk, és utána ez folyamatos tanulást igényel.
Igen, meg sok gyűjtőmunkát mai napig is. Újságokból is vágunk ki, most már interneten ugye még könnyebb, de én szeretem a kézzel fogható. Van lehetőségem, ki is nyomtatom, hogyha találok valamit róla az ikonnal kapcsolatban, vagy ugye valaki úgy régebbről találtak.
A legjobb lenne nem az újság, hanem elmenni mondjuk Moszkvába, vagy
Bizánc.
Vagy Konstantinápolyban.
Mi nemrég szereztünk róla tudomást, hogy Krisztina ezzel foglalkozik. Őszintén szóval nagyon megörültünk neki, mert a másik nagyobb kiállításunknak a témájába ez annyira belevágott, és mi gondolkozunk is azon, hogy mi szeretnénk majd abban valamennyire segíteni Krisztát, hogy a jövőben akár tudjuk, hogy azért közelebb is, tehát Magyarországon is találhatóak ilyen helyek, akár a miskolci ikonosztázra gondolunk, Egerben is, tehát rengeteg olyan hely van, ahol érdemes elmenni, kicsit körülnézni. Szerintem, hogyha Krisztinának egy picit több ideje, több lehetősége lenne erre, akkor egészen magas szintre tudja fejleszteni ezt a tudást, ezt a technikát.
Mi kell ahhoz, amikor valaki alkot egy átszellemülés? Ugye, mert az másolni nem másol, hanem azért, ha látja a képet, akkor is egyéninek kell, hogy megcsinálja, mert akkor nem sok mindent ér az egész, vásolni lehet sok mindent, az, bár én azt se tudnám, az biztos. Jókedve van közben, vagy pedig elmélyül?
Megmondom őszintén, engem így feldob, megmondom őszintén, egy dopingó vagy, hogy mondjam. Én kikapcsol nagyon, és átszellemük teljesen. Viszek vele újabb technikát, ugye a füstfóli, a pehely, azt valaki értékeli, valaki nem, mert mondja, hogy valamit vigyek bele magamból is. Próbálom néha az eredetit is követni, de néha kicsit úgy magamból bevinni. Egy árnyékolásban annyira nem lehet variálni, vagy színekben se, már ha rendes ikonképet, ha szentképet választottam ki, amit ugye adnak a kis szentképeket ugye a plébányákon, amit az alapján csak ott már egy kicsit próbálok variálni. De mégis próbálok visszatérni, hogy legyen egy kicsit olyan ikonos, görögkatolikusos is, ezt így mi, hogy kicsit úgy keverednek a dolgok. Meg a színek.
Hát, szép színek, az biztos. Egyébként csendben alkot, vagy zenét hallgat közben?
Ez változatos. Én nálam változatos, megmondom ezt. Tehát
változik mindig.
Igen, van, amikor csendben, múltkor is jöttek a lányom, és akkor ők is nézik, és akkor hogy anya, mit csinálsz, meg hogy csinálsz, vagy segít, ne segítsetek, mondom, csak nézni, vagy beszéltek, vagy sem, engem nem zavar a se a zene, se az, hogy csendben vagyok. Úgy hallom, úgy, megmondom őszintén, hogy ki mit beszél. Mert beszéltek után, már nem értettem, mit akarnak mondani, annyira, hogy arra koncentrálok, hogy engem leköt teljesen.
kiállításról, a szakra kiállításról néhány szót.
Igen, ezek az ikonok, ugye, amit itt a plébánia, nagyon szép felújított plébánia épületnek az előterében, valaha azóta beépített tornácon láthatóak. Ezek tulajdonképpen kapcsolódnak a nagyobb kiállításunkhoz. Ugye a teljes kiállításnak az a címe, hogy Arszakra, a Szent Andrási templom időtlen falai, ugyanis Abba-Novák Vilmos és Kiovini Ferenc 1933-ban csodálatos freskókat alkottak a templomunk falaira. Úgy éreztük, hogy ezek az ikonok csodálatos bevezetők vagy lezárók lennének ez a kiállításhoz, ezért is rendeztük itt be az előtérben a Krisztina ikon kiállítását, és annyiban is kapcsolódnak, ugye, hogy az ikonok általában nagyon komoly spirituális energiát közvetítenek, sokkal inkább spirituális ablakok, mint egyszerű képek, ugyanez igaz a templomunknak a festményeire is, azok is nagyon megdöbbentő alkotások, olyanok, amiben az ember nem csak a művészetet, azt gondolom, nem csak a vizualitást, hanem egyfajta, tényleg egy ilyen a szentnek az átlényegülését, a megjelenését érezheti. Abszolút úgy éreztük, hogy a két dolog összepasszol. A nagyobb kiállításunk, tehát maga a kiállításnak a törzse, az három teremben látható.
Kicsit odébb megyünk akkor.
Plébánián, igen.
Három terem,
három kicsi terem. Ja. Rögtön, hogy belépünk a bejáratba, ja, egy ilyen üdvözlő jelleggel el van helyezve egy hatalmas fekete-fehér molinó, ez egy nagyon különleges darab, ugyanis valóban nem egy eredeti műalkotás, de Kiovini Ferencnek a Szent István térítő útja című freskó tervét ábrázolja, illetve annak egy nagyobb részletét. Ez azért izgalmas, mert ez a freskó terve elpusztult, a freskó maga nem valósult meg soha, a Lehel téri templomba lett tervezve, nem készült el, viszont a világháború alatt, a második világháború alatt megsemmisült maga az eredeti freskó terv. Egy fotón maradt róla egy nyom, fekete-fehér képen, egy nagyon-nagyon kicsi képecske, és ki lett emelve ez a részlet a fotóról, ki lett nagyítva, digitális technikával feljavítva, felújítva, és úgy lett elkészítve ez a molinó, ami tulajdonképpen elénk idézi, hogy milyen lehetett volna, színek nélkül sajnos, a freskó, hogyha elkészül. Egyébként szerintem nekem így fekete-fehérben is nagyon izgalmas. Ezt a képet egyébként nem másnak köszönhetjük, mint 60 István Gábornak, aki Kiovini Ferencnek a dédunokája, ő készítette el ezt a molinót, és most pillanatnyilag a Tiszafüredről, az ottani múzeumból kaptuk kölcsön, nagyon kedvesen a rendelkezésünkre bocsájtották egy ottani időszakos kiállításból erre a pár napra, hogy is be tudjuk mutatni.
Azon csodálkozom, hogy azért Abba-Nováknak nem nagyon sok helyen van itt a járságban képe, illetve nagyon, hát a freskója.
Hát nagyon nehéz Abba-Novák képet szerezni egy ilyen, úgy mondjuk, egyszerű idézőjelben vidéki kiállításhoz. Ugye mi nem vagyunk egy múzeum, nem vagyunk egy állandó kiállítóhely, sajnos. Mi egy egyszerű alapítvány vagyunk itt Jászszent Andráson, ami megpróbál idehozni néhány érdekes eseményt vagy kulturális lehetőséget. Most a világtalálkozó alkalmából ugye minden követ megmozgattunk, hogy valódi Abba-Novák képet is kitehessünk a falra, és sikerült a Jászságból szerezni, ugyanis Jászberényből, a Szikra galériából, Szikra István úr jóvoltából kölcsön kaphattunk egy csodálatos Abba-Novák táblaképet. Ugye egy farostra készült tempera képez, hogyha közelebbi lakunk mutatom is.
Nem olyan picikék ezek a termek.
Itt azért a második nem olyan picike termünkben található a szembelévő falon próbáltuk úgy elhelyezni, hogy rögtön felhívja magára a figyelmet, de azt hiszem a kép bárhova tettük volna, felhívná magára a figyelmet.
Ez vezeti a szemet rögtön arra.
Igen, ez egy tipikus, nagyon tipikusnak mondható Abba-Novák Vilmos festmény, akár a színeket, akár az ecsetkezelést, a formákat nézzük, vagy a témát magát. Ugye nagyon-nagyon szerette a paraszti életnek a hétköznapi jeleneteit lefesteni. Itt például ennek a kép címe Pihenő aratók, és hát valóban pihenő aratókat láthatunk, az asszonyok megérkeztek az ebéddel, ugye kiteszik a férjeik, fiaik elé, és leülnek velük együtt, esznek, láthatóak a hölgyeknek a színes ruhái, a színes kendők, tipikus Abba-Novák színek villannak fel, ez a citromsárga, ez a cinóbervörös, narancsos szín, ez a gyönyörű kék. Tehát tulajdonképpen azt látjuk szinte, ami a templom falán is előbukkan, és ugyanaz a nagyon jellegzetes ilyen szálkás ecsetkezelés, illetve ha jól tudom, festőkéssel dolgozott többek közt.
Úgy látom, azért nincs túl zsúfolva, tehát lehet megállni egy-egy
igen,
kép
igen,
előtt,
ezt szerettük is volna.
És akkor ott rácsodálkozni, illetve a részleteket is megfigyelni. Tehát a rendezés az...
Köszönjük szépen, ez nem véletlen, ugyanis ebben segítségünkre volt az alapítványunk egyik önkéntese, Jámbor Mihályi Mónika képzőművész, aki egy itt helyben élő képzőművész, festőművész. Az ő kiállítása is megtekinthető jelenleg egyébként a tájházunk épületében. Ő kimondottan magas szakmai színvonalon dolgozik, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy segít bennünket abban, hogy ezek a kiállítások azért tényleg egy megfelelő szemmel legyenek ellenőrizve vagy berendezve, én úgy gondolom.
Még van egy terem, de mondjuk itt meg kellene állni egy jó napra, de arra nekem nincs idő.
Még gyorsan felhívnám a figyelmet néhány szintén eredeti Abbanovák filmes nyomatra. Ezeket a Szolnoki Damjanich János Múzeumból kölcsönöztük erre az időre, és kölcsönöztünk tőlük még egy nagyon-nagyon szép Kiovini Ferenc olajfestményt, amin egy idős pár látható, az is itt párban helyeztük el igazából az Abbanovák festménnyel. Gyakorlatilag ennek a teremnek úgy gondolom, hogy ők a fő képei.
És akkor a legnagyobb terem?
A legnagyobb terem ugye ez a plébániának az ebédlője gyakorlatilag. Itt kizárólag szakrális témájú képeket tettünk be. Úgy próbáltuk a három termet elosztani, hogy az első teremben a templomunk építéséhez kapcsolható és festéséhez kapcsolható információkat találni a táblákon, egy-két alkotást, például nagyon izgalmas a Isten lenyomó bal kezét ábrázoló grafika, vagy pedig a Kapisztrán Jánost ábrázoló vázlat Kiovini kezéből. Ezt is 60 István Gábortól kaptuk mind a két alkotást, itt pedig szintén az ő tulajdonát képező szakrális művek találhatóak Kiovini Ferenctől az összes, azt a nagy képet kivéve. Ezek mind, szinte mind vázlatok, amelyek a Ceglédi és a Szolnoki templom freskóihoz készültek. Felhívnám a figyelmet, van ez a két szép szénnel készült apostol portrénk. Ebben az az izgalmas, hogyha nagyon közelről nézi meg valaki, akkor kisebb tűnyomok, szúrásnyomok láthatóak rajta. Ez már gyakorlatilag az a végső verzió, amit a művész feltett a falra, ezen por festéket fújt keresztül, és ami a vakolatban ragadt, az alkotja gyakorlatilag a vonalait a később elkészülő festmény. Tehát ez konkrétan felkerült a falakra.
Nem fog fájni a szívük, amikor le kell bontani.
De nagyon. A Kocsis Sándor plébánusőr mondta is nekünk, hogy hagyjunk is így mindent, ahogy van. Mondtuk neki, hogy nagyon szívesen, hogyha megbeszéli a tulajdonosokkal, ezt vicceltünk, természetesen ezt nem fogjuk tudni elintézni, de a komoly terveink között szerepel a közeljövőben, hogy egy állandó kiállítást szeretnénk itt létrehozni Jászszent Andráson. Úgy gondolom, hogy a templom falai megérdemli különlegesség, azért nem mindenütt találhatóak ilyen színvonalú és ilyen jellegű freskók. Ez egy kuriózum, és szeretnénk ennek egy kis körítést adni. Aki eljön megnézni a képeket, és sokan vannak egyébként, akik érkeznek külön emiatt Jászszent Andrásra, szeretnénk, hogyha kapnának egy tágabb keretet, ez az egész, ez sokkal jobban kontextusba tudnák helyezni a falakon látható műveket.
Mondjuk megmarad, gondolom, hogy az egészet lefényképezik videóhozzák.
Igen, éppen most fényfotóztuk az önérkezés előtt.
Akkor zavarta?
Nem, éppen végeztünk vele.
De tulajdonképpen azért megmarad, és bizonyos tablók megmaradhatnak, és lehet majd büszkélkedni rá. Igen. Meddig lesz ez fönt?
Ezt most augusztus 10-ig lehet megtekinteni, 4 és 6 óra között délután, viszont adtunk meg az interneten is elérhetőséget, tehát amennyiben valaki ezen az időtávon vagy időtartamon kívül szeretné mindenképpen megnézni, hogyha szól nekünk, felhív bennünket telefonon vagy e-mailt ír, akkor megszervezzük, hogy körbe tudjon nézni a kiállításban augusztus 10-ig.
Na, de nem lesz, aki vezeti őket, mert ön sem lehet itt állandóan.
Többen vagyunk szerencsére, ugye az a Bosti Sárdig álltunk itt kint többen, tehát az alapítványunk részéről többen vagyunk, akik foglalkozunk a kiállítással, ugye sok ember munkája, tehát az önkénteseink nagy erőket fektettek abba, hogy ez a kiállítás megvalósuljon, és ugye a fenntartásába is sok energiát fogunk még fektetni. 2 évvel ezelőtt egy nagyon hasonló kiállítást rendeztünk be ugyanitt, és akkor is hasonló módon több mint egy hónapig sikerült akkor nyitva tartanunk, és rengetegen érkeztek, büszkék is voltunk rá. Tehát ez az alapítványunk egy nagy sikere, én úgy gondolom.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Egy kicsikét pihentesse akkor a hangját, de gondolom, hogy van még munka egész nap.
Igen.
Hát itt van a rendezvény utolsó napja, legalábbis a világ találkozónak, de hát azért 10-ig, még hogyha valaki hallja, akkor eljöhet ide, hogyha telefonod. Elérik.
Így van. A világtalálkozó oldalán egy bejegyzésben láthatóak az elérhetőségeink, illetve még nagyon gyorsan a végére csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk az önkénteseinken kívül mindenkinek, akihez hozzájárult, a Jászszent András községi önkormányzatnak, a Jászszent Andrási Római Katolikus Egyházközségnek, illetve nagyon szépen köszönjük azoknak a személyeknek, intézményeknek, akik képet kölcsönöztek nekünk, a Szolnoki Damjanich János Múzeumnak, nagyon köszönjük a Szikra Galériának, akik a rendelkezésünkre bocsátották az Abbanovák. Nagyon hálásak vagyunk a Tiszafüredi Múzeumnak, akiktől kölcsön kaptuk a Molinót, a Hamza Múzeumnak a fotókért, és természetesen 60 István Gábornak a magángyűjteményéből származó képekért.
Úgy veszem észre, nem maradt ki senki.
Remélem.
Tehát,
ha igen, elnézést.
Tehát valószínű, hogy azért egy párszor már elmondta ezt.
Így van.
Dávidné, Koppányi Zsuzsát és László Krisztinát hallották Jászent Andrásról. Végezetül a főzőverseny egyik résztvevőjével beszélgetünk.
Józsa Tamás, Jászboldogházi, birkafőzők.
Ez felvett név, vagy pedig már máskor is főztek?
Máskor is
ezen
főztünk.
Ezen a néven?
Nem, ezen a néven még nem főztünk. Mi a boldog kolbászok vagyunk, csak ezzel a névvel nem akartunk itt indulni.
Értem, az nem birka, az nem jászsági a kolbász.
De az is, az is. Az is, ez a Jászboldogházán van egy kolbásztöltő fesztiválunk minden évben, decemberben, és akkor azt a nevet vesszük fel, de amikor most eljöttünk ide, ezt a nevet hoztuk, hogy boldogházi birkafőzők.
A birkát kapják, vagy hozzák?
Vesszük.
Ja, itt kell?
Nem. Vettük, ezt pénteken vettük meg a birkát, 65 kiló volt, Éliósújba, pénteken levágtuk, szombaton felkockáztuk, vasárnap már főzzük.
Az jó súlyú már, 65 kiló. Ez milyen volt? Kos volt?
Nem. Ez egy cigálya fajta, ilyen fekete fejű fajtából készült. Legelt.
Nem.
Így van, legelt, és nyájból van, és ezek nagyon sokat gyalogolnak, úgyhogy nem az istálóba híznak, nem a sok fagyú van rajta, hanem ez egy
sportos,
így van, egy sportos állat.
Tehát kevesebb kellett leszedni róla.
Igen.
Ugye, és de nem nagyon érzek ilyen birka illatot.
Nem is kell érezni. Nem is kell érezni, azt az inkább, hogy egy harmóniában kell neki lenni. Ne hangsúlyozódjon ki a birka illat, de legyen birka íze.
Igen, de igen, az megvan, akkor legalább mennyi idős volt? 2-3 éves?
7.
Az már idősebbek közül való.
Így van.
De akkor sokáig kell főzni.
Igen.
Közben már azért segítenek oldalról, de hát segítettek itt is.
Így van, mindenki
hogy,
segített.
Hogy kellett elhozni? Egybe még, vagy ide?
Ide már feldolgozva hoztuk.
Értem.
Ide már feldolgozva hoztuk, felkockázva. és akkor reggel arra raktuk, és most már készen van. A köret hozzá az egy főtt krumpli lesz, és egy uborka a savanyúság.
Ez egy hagyományos teljesen.
Így van, meg van egy gyönyörű 3 kilós kenyerünk.
Azt ki csináltad?
A Lipóti pékség.
Ja, értem. Tehát a pékség. Tulajdonképpen ki fogja meghatározni, hogy mikor van kész? Ön, vagy pedig közösen?
Nem. Itt nincs mindig közös, mindig egy valaki főz, és aki igen, éppen főzött, ő fogja megmondani, hogy most jó, most nem jó.
Értem, tehát a főzésben nincs beleszólás.
Nincs. Mindig egy ember főz.
Én a sózást tudom, hogy ott, ha két ember szóz, akkor biztos, hogy baj lesz.
Igen, az így van.
De itt mire kell figyelni egyébként, ugye, hogy ne szózza el, ne legyen rossz színe, tehát a paprikának megfelelően kell megfelelő időbe betenni, így beletenni, van. És hát együtt van a csonttal.
Így van.
Mert azt hiszem, az is ad ízt neki, nem csak a fagyjuk.
A csont az a baránk, az az inasunk, az amíg a, ugye mi nem kavarjuk, mint a karcagiak, hanem mi forgatjuk, és amikor forgatjuk, és amíg surlódó hangot hallunk, addig nincs leégve, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Ő a kis inasunk, aki szedi lefelé a dolgokat.
Hát akkor nem most kezdték már ezt a főzést, hogyha már ilyen technikákat ellestek valahonnan, igen, vagy otthonról hozták?
Otthonról, ezek mint a szüleinktől, nagyszülőktől. Otthonról egy jász ember magának vágja a birkát, magának szereteli fel, meg magának főzi meg.
És tulajdonképpen volt-e már plecsni, vagy valami díj?
Volt, persze.
Már nem a kolbászból?
Nem, a kolbászban már volt főzőversenyekkor, és már hoztunk haza pálinka versenyekről is, úgyhogy ilyen gasztrobloggerek vagyunk mi is, és most jöttünk, most is el akarjuk finni a fődíjat, mert jövőre nálunk lesz a Jászvilág találkozó, az a 30. Jászvilág találkozó, a fal is ünnepli a megalakulásának az évfordulóját, úgyhogy jövőre valami nagyon nagyot akarunk főzni, és meg akarjuk itt mutatni, hogy milyen birkát tudunk főzni, hogy jövőre jöjjenek el hozzánk a vendégek.
Nagyon nagyot akarnak, akkor nagyobb lesz a birka.
Igen, sok lesz.
Sok lesz akkor. És hol lesz ott?
Budokházen?
Igen.
Még nem tudom,
ja, de
strandon, reméljük, hogy a strandon, mert itt is látom, hogy itt is több kis rendezvény van, több helyszín van. Szerintem, hogyha itt lett volna minden, akkor még nagyobb lenne a tömeg.
Igen, csak esett reggel, aztán valószínűleg megijedtek.
Megijedtek. Majd délutánra.
És mindent meg fogják enni, vagy iszik haza?
Nem, megesszük. Van itt foci csapatunk, van itt egy, akik ilyen ügyességi játékokban vannak, ja, meg még érkeznek is, meg ugye mi visszük haza most a vándor stafétát, hogy nálunk lesz jövőre. Mi vesszük át 16 óra.
Józsa Tamást hallották a főzőversenyről, amely a 29. Jász világtalálkozón zajlott. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.